Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat János első levelénél, és folytatjuk onnan, ahol a múlt héten abba hagytuk, az ötödik rész következik, és az első öt verset fogom felolvasni. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát János első levele, ötödik rész, első öt vers. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Úr Jézus, hálát adunk neked az igédért, és szeretnénk készülni a te földre jöveteled ünneplésére, ezekben a napokban, hetekben, és kérünk téged, hogy taníts bennünket, vezess bennünket, szeretnénk még jobban megismerni téged, és megnyitni a mi szívünket előtted. Légy most itt közöttünk, Uram, és szólj hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Biztos hallottatok már okos óráról, meg okos telefonról. Nem tudom, okos Isten tiszteletet, azt értettétek, hogy mi az, mert így gondolkoztam egy kicsit, hogy ugye van a Bibliában az okos Isten tiszteletről szó, úgyhogy igazából ez is olyan, amit csak elloptak ugye az igéből. Úgyhogy gondolkoztam, milyen lehet az igazi okos telefon? Szerintetek milyen lehet az igazi okos telefon? Tehát ami ilyen biblikus értelemben okos telefon. Odaszállt, azt mondja Tamás. Ugye csak olyan hívásokat enged ki, ami fontos az Úr dicsősége szempontjából. A többit azt nem is engedi. Milyen szuper lenne, nem? Csak olyanok keresnének, akiket tényleg az Úr is akar, hogy keressenek bennünket. Nem tudom még, hogy miért az Úr dicsőségére lenne az okos telefon, vagy az okos óra. Hát, ugye okos istentiszteletről beszél a Biblia, amikor valóban a mi testünket odaszánjuk az Úrnak, és hát erről beszélt Tamás, hogy az egész hét ilyen, és aztán, amikor jövünk az Isten tiszteletre, akkor itt pedig az Urat dicsérjük és figyelünk rá, de valóban nem ez az Isten tiszteletnek az egyedüli színhelye, hanem az egész hét. Hát így gondolkoztam ezen, hogy milyen is lehet ez az okostelefon, az Úrtól való okostelefon, majd még fogok ezen gondolkozni, hát ha még akár be is vihetjük a világba, hogy ilyen legyen. Egyébként okos internet is van, hogy azt már az emberek is kitalálták, ami kiszűri azokat a dolgokat, amiket nekünk nem kell tudni. Hát, Advent harmadik vasárnapja van. Mind a első, mind a másodikon elmondtam, hogy igen, ilyenkor készülünk az Úr Jézus születés napjának a megünneplésére, és Advent azt jelenti, hogy eljövetel. Emlékezünk arra, hogy milyen is lehetett, amikor várták a messiásnak az eljövetelét, de ez most itt azért számunkra egy még különlegesebb napra mutat, ami a mi életünkben egy nagyon különleges lesz, amikor eljön az Úr Jézus visszajön. És ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz. Ugye azt se tudjuk, hogy valóban a mi életünkben lesz ez, vagy mi akkor már elmegyünk az Úrhoz. Bár amikor elköltözünk az Úrhoz, akkor találkozunk vele színről színre. És a Biblia sokszor figyelmeztet bennünket, hogy úgy kell élnünk tulajdonképpen, mint hogyha holnap vinne el bennünket az Úr. Akár úgy, hogy elköltözünk erről a földről, akár pedig úgy, hogy tényleg visszajön az Úr. És így kell tulajdonképpen minden este számot adnunk, hogy Uram, vajon készen vagyok-e? És most, amikor így adventben vagyunk, és a karácsonyra készülünk, akkor ez legyen ott bennünk, hogy így készülünk. Hát ebbe a világ nem sokat segít nekünk, mondhatnánk úgy, hogy ugye pont fordítva van fölépítve, hogy az év legsűrűbb, legkeményebb időszaka az advent, és próbálja a világ elvonni teljesen a figyelmünket ezekről a dolgokról. Erről lesz is ma egyébként szó. De most szeretném megint felolvasni Zakariás proféciájából azt, ami az Úr Jézusnak az üzenetéről és az eljövéséről szól. Először is bemerítő Jánoshoz szól, azt mondja, te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket. Hogy erről szól az Úr Jézusnak az eljövetele, hogy Isten könyörült az emberiségen. Eljött az a nap, amikor elindította az üdvtörténetnek a legcsodálatosabb időszakát, amikor eljött az Úr Jézus, itt élt a földön, és aztán az életét odaadta értünk. És tudjátok, ennek a hónapnak a könyörület a témája, és ez azért is van itt karácsonykor, mert ez karácsonynak egy nagyon erős üzenete. És legyen ez a szívünkben mindig, hogy úgy olyan ajándékokat adjunk embertársainknak, és úgy készüljünk, hogy az Úrnak a könyörülő szíve hasonl ránk, és mi is így tudjunk mások felé viszonyulni. Aztán úgy folytatja, hogy amelyen meglátogat minket, a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. A Biblia is erről is lesz majd kicsit később még szó. Tulajdonképpen ezt az evilági berendezkedést a sötétséggel azonosítja, és azt mondja itt ez a profécia, hogy Krisztus behozta ebbe a világrendbe, a sötétségbe, az isteni világrendet, a fényt. És utána úgy folytatja, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Ez az, amit Krisztus elhozott, tehát a könyörületet, a fényt, az isteni világrendet és a békességet a szívünkbe. És erre fogunk emlékezni, amikor ott leszünk majd szenteste, vagy erre emlékezzetek, és úgy készítsük a szívünket, hogy valóban ezt tudjuk mi örömmel befogadni. Csak röviden szeretném ismételni, hogy miről is volt szó az elmúlt két alkalommal, amikor Jánosnak a levelét tanulmányoztuk. Három dolog, ez a mai lesz a harmadik, ami ebben a készülődésben úgy különösen fontos, a világgal szemben, mert a világban nagyon sok dolgot mondanak, ami fontos, de az ige nem beszél azokról, amikről a világról beszél, hanem más dolgokról. Az első, az, hogy emlékeztek rá, az agapé szeretet, Istennek a szeretete, és az volt az üzenet így összefoglalva, hogy a szeretet azon dolgozik, hogyan lehet helyreállítani a kapcsolatot. A szeretet azon dolgozik, hogyan tudjuk helyreállítani a kapcsolatot. Mi és Isten között, ugye Isten az, aki lépett, ő az, aki helyreállításként elküldte a fiát, és utána ember és ember között. És amikor készülünk az ünnepre, akkor legyen ott bennünk, hogy egy kapcsolatnak a helyreállítása, az hát nem lehet kifejezni, hogy mennyivel többet ér, mint mondjuk egy ajándék. Az is szép, meg kifejez valamit, de az csak egy szimbólum. De hogy helyreállítasz egy kapcsolatot, mondjuk te és Isten között helyreáll a kapcsolat, ami esetleg megromlott, vagy pedig ember és ember között. Úgy volt megfogalmazva, hogy ne elégedjünk meg az emberi szeretettel, hanem menjünk oda Krisztushoz, és mondjuk, hogy mi vágyunk arra feltétel nélküli fantasztikus szeretetre, amivel ő szeretett bennünket, és ezt szeretnénk továbbadni. Ez volt tehát az első, advent első vasárnapján. A második vasárnapon, a múlt héten úgy szólt az üzenet, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, vagy máshogy megfogalmazva, hogy ne engedjük, hogy az egzisztenciális félelmek vezessék az életünket. És itt az egzisztenciális félelmet úgy értem, hogy igen, lehet ez evilági egzisztenciális félelem, hogy mindent azért teszünk meg, hogy csak valahogy túléljünk, de emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az ember szíve mélyén azért ott van egy másfajta egzisztenciális félelem, egy olyan félelem, hogy mi lesz velem, mint emberrel, amikor vége van ennek a világnak, amikor vége lesz ennek az időnek, és hogy azt mondja Isten igéje, hogy a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. És a teljes szereteten itt azt írjuk, hogyha Krisztusnak a szeretetét megértettük, befogadtuk, akkor kiűzi ezt a fajta egzisztenciális félelmet az életünkből, akkor nem arról szól a hívő életünk, hogy rettegünk az Istentől, hogy jaj, vajon elég jók vagyunk-e, vagy vajon üdvösségre jutunk-e, hanem akkor van egy biztonságunk, egy bizonyosságunk. És a mai napon pedig arról szeretnék beszélni, hogy Jézus elhozta a győztes élet lehetőségét, vagy úgy is fogalmaznék, hogy ne törődjünk bele a vereségbe. Ne törődjünk bele a vereségekbe. Majd ki fogom ezt bontani, hogy mit is értek ezen, de a mai ige az arról szól, hogy tulajdonképpen akik a Krisztustól, az Istentől születtek, azok legyőzik a világot. És hogy ne törődjünk bele abba, hogy ha nekünk ez nem megy, ez hitáltal lehetséges. De szeretnék pár szót szólni arról, hogy mi is ez a világ, amit hát le kell győznünk, hogy ez legyen egy tiszta dolog. Ennek az eredeti szó ez a koszmosz, ami tulajdonképpen egy rendet jelent, innen van egyébként a kozmetikum is, amikor ugye rendbe hozzuk a ábrázatunkat. Nekem ilyenre nincsen szükségem, de valakinek lehet, hogy van. Tehát innen ered ez a szó. De mit is jelent ez? Mert sokféle jelentése van, és nagyon fontos tudnunk, hogy mit ért János azon, hogy mit kell nekünk legyőzni, hogy ugye nehogy olyan dolgokra boxoljunk, amit nem is kell nekünk, amikkel nem is kellene viaskodnunk. Például, amikor a János 3.16-ban azt mondja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, akkor is ez a szó van. És akkor nem arról beszél Isten, hogy ő ezt a megromlott, úgymond világrendet szeretné, hanem itt a jelentés az a teremtett világot jelenti, amiben benne van az ember is. A teremtést jelenti, amit Isten szeret. Az nem azt jelenti, hogy az ember jó állapotban van, de Isten szereti ezt az embert. De itt János nem erről a világról szól. Az 1 János 5.19-ben arról olvasunk, hogy a gonosz hatalmában van ez a világ, ez pedig egy másik jelentése ennek a világnak. Egyébként a kereszténység az másik szélsőségbe is tud esni, egyrészt elkülönül ettől a világtól teljesen, tehát ilyen szerzetesi módon, és azt mondja, hogy ez annyira bűnös, hogy nem is akar kapcsolódni, a másik pedig, hogy belemerül ebbe a világba, és úgymond elvilágiasodik. A koszmosz szónak a jelentése abban az értelemben, hogy János itt a levelében egyébként rengetegszer beszél erről, a következő, fölírtam én magamnak, hogy az emberi civilizáció olyan szervezetrendszere, amely szembe helyezkedik Istennel, és elidegenedett Istentől. Tehát az emberi civilizációnak egy kialakult rendszere, amelyik szembe helyezkedik Istennel, és elidegenedett az Istentől. Tehát ez egy rendszer tulajdonképpen az a világ, és nem az embereket kell benne érteni. Az emberek azok benne vannak, és az emberekre hatással van, de amikor arról beszélünk, hogy legyőzöm ezt a világot, akkor arról beszélek, hogy ezt ebből a rendből, ebből a rendszerből, ebből a törvényszerűségből szeretnék kiszabadulni. Úgy is mondhatnám, hogy mindennek a képviselője, tehát ennek a rendszernek a képviselője, ami meggátolja az embert, hogy szeresse teremtőjét, vagyis, hogy engedelmeskedjen neki. Tehát ez a rend, ez a világrend, ez tulajdonképpen arról szól, hogy meggátolja, hogy szeresd az Istent, és hogy engedelmeskedjél neki. Hát itt karácsonykor is azt nagyon jól látjuk, ugye miért van az, hogy még egy magát, úgymond nemzeti kereszténynek nevező kormánynak se jut eszébe az, hogy az adventben nem kéne betenni mondjuk munkanap szombatokat, hanem csináljuk mondjuk novemberben vagy októberben. Miért ne lehetne? Miért van az, hogy még őnekik se jut eszükbe az, hogy valahogy át kéne alakítani ezt az időszakot, mert ez pont arról szól, hogy véletlenül se tudja senki megünnepelni Krisztus születése napját, ne tudjon elcsöndesedni. Azért, mert ennek a világnak van egy rendje, amelyik minden olyan dolgot, amit te az Istennel akarsz tenni, azt meg akar gátolni. És aztán megmutatja neked az ajándékokat, megmutatja az anyagiakat, megmutatja a sok mindent, a tisztaságot, amit meg kell csinálnod. Mindent megmutat neked ahhoz, hogy szép legyen a karácsony, csak épp a lényeg, arra nem lesz időd. úgy is mondhatnánk, hogy a világban, a fizikai világban van egy bizonyos törvényszerűség, a gravitáció. Ezt ugye ismeritek. Ez egy olyan törvényszerűség, ami van. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. És hogyha ide kitenném a Bibliámat és elengedném, akkor az leesne. Ezt a gravitációt, ezt hát egyféleképpen tudta legyőzni a teremtett világ, vagy lehet, hogy más is eszébe jutna. Ugye amikor repülünk, a madarak azok mégis valami módon diadalmaskodni tudnak rajta, és az ember is vágyik erre, hát tudjuk, hogy már sok-sok próbálkozás volt a történelemben, és most meg már technikai módon mi is le tudtuk küzdeni, és valami ilyesmit kell elgondolnunk erről a világrendről, hogy ennek a világnak van egy szellemi törvényszerűsége is, és ez pedig ez az olyan világrend, aminek az a célja, hogy az Isten szeretetétől és az Istennek való engedelmességtől téged elválasszon. Ez akkor is van, mint a gravitáció, hogyha nem hiszel benne, akkor is működik ez a dolog. És ez az a világ, amiről János itt beszél, hogy amit mi legyőzhetünk, tehát úgy mondhatjuk, hogy szárnyakat kaphatunk, ez a szárny, ez pedig az ige tanítása szerint a hit, amin keresztül mi ezt legyőzhetjük. És ezért is mondhatjuk, hogy igen, Krisztus azért jött el erre a földre, hogy győztes életet élhessél. De itt a győztes életen nem azt kell értenünk, hogy úgymond világi értelemben mindig diadalmaskodni fogsz minden problémádon felett, hanem ezen a világrenden tudsz diadalmaskodni. Ugye ez a világrendnek a hatása először is befolyásolni akarja a te fizikai létedet. És itt ezeken keresztül jönnek az üzenetek, amiket ismerünk, hogy akkor leszel boldog, ha sok pénzed van, akkor leszel biztonságban, hogyha mindent magadnak kiépítettél, akkor lesz jó a karácsony, ha sok ajándék lesz a fa alatt, és így tovább jönnek ezek az üzenetek. Ez a világrend próbálja ezt elhitetni velünk. De a másik, ami sokkal súlyosabb, és ami mélyebbre ható, az a lelki nyomorúság, amit el akar érni, hogy olyan lelki állapotba akarja hozni az embereket, bennünket, hogy ne érezzük jól magunkat. Nem tudom, hogy ki az, aki tudná mondani, hogy most minden lelki gyötrelmtől szabadon van itt, és hogy nincs semmi, ami nyomasztja az ő életét. Hát talán lehet, hogy kevesen lennénk, akik így vagyunk, és ezt is ez a világrend okozza, hogy szeretné, hogy te ne érezd jól magad. Mint ahogy, ha visszaemlékszünk, gyermekkorunkban van a legtöbb ilyen emlékünk, amikor talán voltak olyan idők, akinek ez megadatott, hogy úgymond minden szép és jó volt. És valahogy úgy van egy szerető családban, a gyerek úgy nő föl, hogy igazából hát minden csodálatos, és szereti ezt a világot, és aztán jön egyre több olyan dolog, ami megnyomorítja a lelkedet, és hogyha ez sokáig ott van, akkor tulajdonképpen már maradandó károsodásokat fog okozni az életedben. És akkor van még a harmadik, ami meg aztán a végképp a legmélyebb kár, amit tud okozni ez a világrend, ez pedig a szellemi területen van, amit úgy mondhatnék, hogy az Isten szeretetétől való elválasztás, és a lázadásnak a behozása az életedbe, meg a hitetlenségnek a behozása az életedbe. És ezek azok, amikről tehát beszél az ige, hogy ezeket legyőzhetjük. Csak hogy tudjuk biztosan, hogy mit is kell nekünk legyőznünk. Tehát ennek a világrendnek a fizikai, lelki, szellemi hatásait, aminek a végcélja az, hogy te el legyél szakadva az Istentől. János levelében egyébként ezt a világrendet a sötétséggel azonosítja, tehát amikor olvassátok ezt a levelet, és a sötétséget olvassátok, akkor tulajdonképpen ugyan erről beszél, és ezt hozta el Krisztus, amikor eljött karácsonykor, és aztán amikor kereszten átadta az életét, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy ebből a világrendből szabadulhassunk. Szeretnék beszélni itt az ige alapján a hitnek néhány következményéről, amiről beszél János, hogyha te valóban ezt a tehát Krisztusban való hitedet megéled, akkor milyen következményei lesznek az életedben. Az első versben azt olvassuk, hogy aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Két következménye van itt, amit látunk. Az egyik, hogy szereted az Istent, a másik pedig, hogy szereted a te testvéreidet. És szeretném mondani, lehet, hogy ez furcsa, hogy ez következménye a te hitednek, a te Istenben való bizalmadnak. Tehát nem szeretnélek ma olyanra hívni, hogy elhatározzad, hogy innentől kezdve szeretni fogom az Istent, meg az embertársaimat, mert emberileg nem fogod tudni ezt megcsinálni. Ez a te hitednek a következménye. Ez egy, úgy is mondhatnám, egy megnézhetjük most magunkat, hogy talán, hogy is vagyunk mi az Istenben való bizalommal. Hogy szeretjük az Istent, és szeretjük a mi embertársainkat. Talán az embertársainkban, tehát testvéreinknél tudjuk a legjobban ezt leszűrni, hogy milyen szinten vagyunk ebben. Mert azt mondja a Biblia, hogy ez a te Istenbe való bizalmadnak, a hitednek a következménye. Aztán egy másik, azt is olvassuk, hogy abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Egy másik következmény, ami megint nagyon furcsa, hogy ez következmény, az az Istennek való engedelmesség az életedben. Lehet, hogy ez is furcsa, hogy ez következmény, de megint csak azt szeretném mondani, hogy nem hívlak most téged arra, hogy most eldöntsed, hogy innentől kezdve, holnaptól vagy ma délutántól mindenben engedelmeskedni fogok az Istennek. Mert azt látom, hogy az engedelmesség az egy bizonyos következmény tulajdonképpen az életedben. Szeretnék mondani ezzel kapcsolatban egy szerintem jól érthető és egyszerű példát. Mondjuk az udvarlás, meg a házasságnak a területét hívom most segítségül. Például, amikor egy férfi képes arra, hogy hosszas lelki beszélgetést folytasson a barátnőivel, vagy a feleségével, az annak a következménye, hogy az a lány, vagy a felesége szereti őt. Mert egyébként a férfiak, legalábbis én magam úgy vagyok, hogy erre nagyon nehezen vagyunk képesek. Tehát azt, ha ez jól működik, annak az abból következik, hogy érezzük a szeretetet a barátnőnktől, akinek udvarunk, vagy pedig a feleségünktől, és ekkor képesek vagyunk még ilyenre is. Ez számomra egy perdöntő bizonyíték egyébként, hogy én ilyen képes vagyok, ez csak abból következik, hogy engem szeret az én feleségem. De, ha esetleg valakit ez nem győzött meg, akkor még egyet mondok, hogy például egy férfi arra is képes, hogy hosszasan vásároljon a feleségével egy szupermarketba. Ez megint egy olyan perdöntő bizonyíték számomra, ez csak úgy lehetséges, hogy ha én érzem a feleségemnek a szeretetét, mert különben erre én nem vagyok képes. És még egy utolsót mondok, hogy például hajlandó vagyok másnap tiszta zoknit fölvenni. Ez is annak a következménye, hogy szeret a feleségem, és meggyőzött arról, hogy én itt tudom felé kifejezni a szeretetemet. Na, kicsit a tréfát is félretéve, de talán értitek, hogy egy ember, tehát ha kap szeretetet valahonnan, akkor nem is olyan nehéz ez az engedelmesség, vagy ez a fajta hozzáállás. Míg hogyha, persze tudom, hogy a házassági tanácsoló könyvben van ez írva, hogyha ugye gondol a házasság, akkor ezeket a dolgokat kell csinálni, és az jó, hogyha ezt el tudjuk kezdeni, de igazából az nem ugyanaz, amikor én úgymond minden erőmet összeszedve vásárolok a feleségemmel a szupermarketba, és majd megpusztulok az egész történettől, mint hogyha örömmel ott vagyok vele, és tudom ezt tiszta engedelmességből tenni, mert ő szeret engem, és tudom, hogy neki ez fontos. Azt mondja Isten igéje, és ez talán megint egy nagyon nehezen érthető kijelentés, hogy mert az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az Isten parancsolatai nem nehezek. Hát nem tudom, hogy ti hogyan éltétek ezt meg. Éppen Honnával beszélgettem, meséltet a 10 parancsolatról, amikor beszélgettetek a tanár, és mondtad, hogy neked elég az a 10, de még azt is olyan nehéz ugye betartani, és szerintem mindannyian így vagyunk, hogy hát azért nem olyan könnyű ezeket a parancsolatokat betartani, és akkor miért mond ilyeneket János, hogy minket bosszantson, vagy minket még mélyebbre nyomjon, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ezek nagyon könnyű dolgok. Én azt tudom mondani, hogy igen, ez akkor igaz, hogyha az Isten szeretetét én megtapasztaltam, és érzem, hogy Isten nagyon szeret engem. Talán mondhattam azt, hogy amikor megtérünk, akkor arra visszatudunk emlékezni, az egy különlegesen ilyen időszak, amikor rajongunk Istenért, és akkor olyan dolgokat simán csinálunk, ami később már nagy küzdelmet is jelent. Sokkal simábban vagyunk becsületesek, sokkal nagyobb dolgokat döntünk el az életünkben, mert megtapasztaltuk Istennek a szeretetét. Istennek egyébként, tudjátok, mi a szeretet nyelve? Van az az öt szeretet nyelv, azok közül egyik se. Van neki egy, itt van leírva, mi az Istennek a szeretet nyelve. Az engedelmesség, tehát ha Istennek a szeretetünket ki akarjuk fejezni, így tudjuk a legjobban, mint ahogy egy házasságban egy szeretet nyelv, hogyha valaki elmegy a feleségével vásárolni, kifejezi az ő szeretetét, és ez akkor szép, akkor igazán jó, amikor ez tényleg őszinte szeretetből van, és az én férfi barátaim nézik, hogy én már valószínű megőrültem, mert ilyeneket szívesen csinálok. És nem megőrültem, csak érzem a feleségem szeretetét, szeretem őt, és ez normálisan megy ez a dolog. És azt látjuk tehát, hogy arról beszél itt János, hogy az engedelmesség az is egy következmény, az annak a következménye, hogy egy szeretett kapcsolatban vagy az Istennel. Az áldozat hozatal nélkül semmilyen kapcsolat nem működik. Tehát lehet, hogy az engedelmességet úgymond nagy áldozatnak érzi valaki, de nézzétek meg, hogy nincsen semmilyen olyan kapcsolat két személy között, amiben ne kellene áldozatot hozni. És ez az áldozathozatal, ez csak a szeretet légkörében tud igazán őszinte és normális lenni. A harmadik következmény a hitünknek, az Isten felé való bizalmunknak a harmadik következménye, amiről beszél itt az ige, az pedig a győzelem. Azt mondja, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Tehát az Istenbe való bizalmunknak a következménye a győztes élet. Tehát megint nem szeretnék senkit arra bátorítani, hogy innentől kezdve azt mondja, hogy most aztán úgy összeszedem magam, hogy mindenkit legyőzök, és ezt az egész világot leszkanderozom, mert ez nem fog menni. Ez a győzelem, ez a te Istenre való kapcsolatodnak a következménye. Úgy is mondhatnám, hogy tudsz győzedelmeskedni a fizikai gravitációk, kihívások, fizikai üzenetekkel szemben. Tehát amit ez a világ mondja neked, hogy mitől vagy boldog, a sok anyagi dolgot, hogyha te szereted Istent, és Istennel vagy kapcsolatban, akkor könnyebben ellen tudsz állni, vagy könnyen ellen tudsz állni ezeknek. És nem tud meggyőzni téged a világ, hogy attól vagy boldog, hogyha ezek a dolgok neked megvannak. De ugyanígy mondhatom, hogy győzedelmeskedni tudsz a lelki nyomorúságokon. Győzedelmeskedni tudsz, győztesen tudsz keresztül menni azokon, amik ez a világ úgymond rád akar erőltetni. Ennek a világnak az a törvénye, hogyha valaki kritizál téged, akkor az rossz, az nyomorúságot jelent, és valami megtörik a lelkedben. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ha szeretett kapcsolatban vagy Istennel, akkor ennek nem kell így lenni. Vagy emlékeztek talán a két héttel ezelőtti alkalmon, amikor a szeretetről volt szó, akkor volt egy olyan mondat, hogy a szeretet képes elviselni a lelki sérüléseket, az emberektől kapó lelki sérülés, vagy bocsánat, a lelki támadásokat a lelki sérülés nélkül. Tehát az a szeretet, ami Istennél van, az olyan szeretet, hogy ha valaki sebeket okoz, akkor nem kell abba lelkileg tönkre menned. Krisztus ennek a legnagyobb példája, hogy az emberek mindent megtettek azért, hogy sebeket okozzanak neki, de ő nem mondhatjuk még a kereszten sem, hogy lelkileg tönkrement volna bele. Azt mondja tehát itt Isten igéje, hogy egy olyan győzelem lesz a következménye az életedben ennek, hogy a lelki sérülések begyógyulnak, és nem fognak, a lelki sebek nem fognak elhatalmasodni rajtad, mint amit ebben a világban látunk, és hogyha megnézed a világban élő embereket, akkor tulajdonképpen lelki roncsokká válunk, mire elköltözünk ebből a világból. És ugyanúgy képes győzni az az ember, a szellemi területen is, tehát meg tudod harcolni azt a harcot, amik az Isten elleni lázadásra próbálnak téged rávenni. Mert ez a világ ezt is megpróbálja rávenni. Amikor olyan dolgok történnek az életedben, akkor az Isten elleni lázadásra, és a végképp az Istentől való elszakadásra. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami legyőzte a világot, ami hitünk, akkor erről a győzelemről beszél, hogy ezt a világrendet le tudod győzni, és nem kell ebben a világrendben élned, hanem abban a világrendben élhetsz, amit Krisztus elhozott. Szeretnék egy érdekes összefüggést mutatni az igéből, amik pontosan amikről itt beszéltem, tehát, hogy a testvér szeretet, az engedelmesség és a győzelem, az következménye a te Istenben való bizalmadnak. Így fogalmaztam meg, hogy a valódi hit az Isten irántunk való szeretetéből fakad. A hitnek ez a forrása, az Isten irántunk való szeretete a forrása, ami azt jelenti, hogy Isten lépett, elküldte Krisztust, és hogyha valaki ezt megértette, valaki megértette Isten szerelmes levelét, Jézusnak az eljövetelét, akkor tud igazán hinni. Egyébként nem tud. Ugye hit, sokféle hit van, mindenféle nem keresztény irányultságú, de a kereszténységen belül is van egy csomó mindenféle hit, amiben hiszünk, de a valódi hit az abból a forrásból fakad, hogy Isten szeret bennünket. És szeretnék néhány igét hozni nektek ennek bizonyításául. A szeretet és a hit nagyon sok helyen szorosan össze van kapcsolva az igében, és még közötte, még ott van a remény is, ami tulajdonképpen a reménység, az Isten való bizalmunknak a kifejeződése, az egy kapcsolatot tesz az Isten szeretete és a mi hitünk között. Például Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tehát, hogy van, aki szeretett engem, és önmagát adta értem, azért tudom én Krisztusban élni az életemet. Ha nincs meg ott, hogy szeretett téged az Isten, amit, hogy mondjam, tényszerűen megvan, de ha te ezt nem értetted meg, akkor nem fogsz tudni hitben élni. Aztán, mert a Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Hát mi által munkálkodik a hit? Az Isten szeretetét megértettük, és abból fakad a mi hitünk. Ha nem értettük meg az Isten szeretetét, ha ezt nem éljük, akkor az a hit, az egy tanult hit, az egy olyan hit, ami bizonyos dolgokba hasonlít ahhoz, amire a Biblia beszél, de nincs meg az igazi élő forrása. A Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Hogy tud hitáltal a Krisztus a szívünkbe lakni? Ha az Isten szeretetét megértetjük, és abban mennek be a gyökereink, hogyha mi egy fához hasonlítom az embert, akkor a fának, hogyha a gyökerénél probléma van, akkor az nem sokáig fog már élni, az halálra van ítélve. Ha nem vagyunk meggyökerezve, megalapozva az Isten szeretetébe, ha ezt nem értjük, akkor nem fog működni az életünk. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Tehát szeretet hittel együtt. Megint csak együtt van ez a két dolog. Nem tud működni a dolog. Tehát egy úgymond kőkemény, racionalista, kemény hit, aki azt mondja, hogy én pedig akkor hiszek, ilyen nincsen a Bibliában, hanem csak a Krisztus szeretetéből tud fakadni. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját. Ez egy páncél, nem külön van ez a dolog, ez csak együtt érthető. Ja, bocsánat, még volt ott egy, de bőségesen kiárat rám a mi úrunk kegyelme, a Krisztus Jézusba való hittel és szeretettel. És még több is van az Isten igéjében, ezt csak azért mutatom, hogy lássátok, hogy azok a dolgok, amikről itt beszél János, a testvér szeretetről, az engedelmességről, a győzelemről, ami ugye hitáltal mehet végbe, az az Isten szeretetének a megtapasztalásából tud csak fakadni, és ha azt megtapasztaltad, akkor az már egy következmény lesz tulajdonképpen, mint ahogy egy férfi embernél már egy következmény, hogyha ő szeretetet, elfogadást kap, akkor tud olyan dolgokat tenni a feleségéért, amit egyébként nem tudna, és ami nagyon nehéz lenne neki, de így működik a dolog. Szeretnék arról is beszélni, hogy az Isten iránti szeretetünkről mit ír az ige, mert most ugye itt arról volt szó, hogy az Isten szeret bennünket, és ebből fakad a hitünk, és ebből fakad minden az életünkben, de beszél, és ez a Biblia arról is, hogy az Isten iránti szeretetünkben ez hogyan működik, és ott is össze van kapcsolva a szeretet és a hit. Azt mondja Péter, őt szeretitek, pedig nem láttátok, mármint Istent, ő benne hisztek, bár most sem látjátok. Tehát őt szeretitek, és ő benne hisztek. Ha nem szeretjük az Istent, ugye ez már a válaszlépés tulajdonképpen tőlünk, akkor nem tudunk igazából bízni benne, mert a hit az nem egy olyan dolog, hogy valamit elhiszünk, hanem az egy bizalom. Hát, hogyha nem szeretjük, hogyan tudnánk bízni benne? És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. És akkor az 1 Korintus 13:13, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, és ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet, ezek azok, amik az Isten felé való kapcsolatunkat kifejezik. Egy másik gondolat, ez egy idézet, egy ige tanulmányozótól. Az a hit, amely nem vezet szeretetre, értelmetlen. Erről szól Jánosnak a levele. Tehát az a hit, amely nem vezet szeretetre, értelmetlen. Ha nem vezet az Isten szeretetére és a testvér szeretetre, akkor nem ér tulajdonképpen semmit. Erről szól az 1 Korintus 13 is. Az a szeretet, amely nem hiten alapszik, erőtlen. Tehát az a szeretet, ami nem az Istenbe való bizalmadon alapszik, az meg erőtlen. Az egy emberi szeretet. Szeretnék még néhány igét mutatni, hogy mennyire összekapcsolja a hitet és a testvér szeretetet a Biblia. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Tehát miről hallott Pál? A hitükről, és a testvér szeretetről, ami összekapcsolódik, ami már csak egy következmény. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte dolgozni. Nem azt jelenti, hogy nem kell időnként megfeszíteni magunkat bizonyos dolgokba. De mégis egy következmény, egy olyan következmény, mint amikor az apa meg az anya szereti a gyermekét, és az egy következmény, azt nem ő találta ki, hogy akkor most szeretni fogom a gyermekemet, hanem az egy következmény, és időnként nehéz dolgokat tenni, mert föl kell kelni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de az mégis mondhatjuk, hogy ez könnyű, tehát nem tudom mondani, hogy nehéz szeretni a gyermekeimet. Könnyű szeretni a gyermekeimet, mert ez egy normális dolog, így lettünk teremtve. Aztán hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottuk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Tehát a Krisztus való hited, és a testvérek iránti szeretet. Aztán hálát adunk az Istennek mindenkor mindjártokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk szín előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat. Tehát a hitből eredő munkátokat és a szeretetből jövő fáradozásotokat. Ez a két dolog itt is együtt van, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Megint a hit az Istenbe való bizalomnak a következménye a testvér szeretet, a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Megint csak össze van kapcsolva. Tehát egy olyan szeretet, ami hit nélküli, ahogy mondta, akitől idéztem, az egy erőtlen dolog, egy emberi dolog. De a hitből fakadó szeretet, az igen, az, ami működik. És az utolsó ilyen idézet, hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. Tehát amit itt látunk ebben az igében, hogy csodálatos dolgokat mond el János. Azt mondja, hogy tulajdonképpen aki Istentől született, az szereti az ő testvérét. Azt mondja, hogy aki Istentől született, az megtartja az Istennek a parancsolatait, és hogy ez nem nehéz megtartani a parancsolatot. És azt mondja, hogy aki Istentől született, az legyőzi ezt a világot, és nincs kiszolgáltatva ennek a világrendnek. Csak szeretném mondani, hogy ez nem egy olyan dolog, ami egy emberileg megoldható, ami emberileg megcselekedhető, hanem emögött az áll, hogy megértetted Istennek a szeretetét, megértetted Krisztusnak az üzenetét. És másképp ezt nem lehet a tiéd. És amikor készülünk most az adventi időszakra, akkor ezen kell elgondolkoznunk, hogy megértsük azt, hogy Krisztus elhozta azt a szeretetet, amit nekünk akar adni, az agapé szeretetet, és ezáltal élhetünk. Megérthetjük, hogy Krisztus elhozta a reménységet, ami azt jelenti, hogy nem kell félelmekben élnünk az életünket, és megérthetjük, hogy Krisztus elhozta a győztes élet lehetőségét, de mindez az Isten szerelmes levelének a megértésén alapul. Ezen az egy dolgon alapul. És hogyha ezt megértettük, hogyha ezt éljük, akkor ezek, mondhatjuk úgy, hogy könnyű dolgok. Ezeket tudjuk cselekedni. Természetesen akkor is kell dolgokat tennünk, de akkor nem lehetetlen a dolog. Mi az, amit tehát akkor mi csinálhatunk, hiszen mondhatjuk azt, hogy hát akkor, ha ezen múlik az életünknek a boldogsága, hogy megértettük-e a keresztet, megértettük-e Krisztus szeretetét, akkor ha nem értettük meg, mit csinálhatunk? Lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de nem tudom másképpen mondani, mint hogy, ahogy az ige is sok helyen mondja, hogy nézzünk föl Krisztusra, hogy ismerjük meg Krisztust. Másképpen nem megy. Hát hogyan tud egy szerelmes pár úgy boldogságban élni, hogy nem ismerik egymást? Hát sehogy. Csak az egy lehetőség lehet, hogy megismered Krisztust. Erre több lehetőség van, amit ír itt János. Az egyik, amiről már volt szó, a történelmi események. Isten úgy döntött, hogy az ő üzenetét, az ő szerelmes levelét a történelembe küldi el. És nyugodtan mondhatjuk, hogy igen, Istennek az üzenete az történelmi tényekben van elrejtve. Mert az egy történelmi tény, hogy Krisztus megszületett, az is egy tény, hogy meghalt a kereszten, és az is egy tény, hogy feltámadt. Bár ezen lehet, hogy valaki vitatkozik, és azt mondja, hogy hát ezt ő nem tudja biztosan, de az tény, hogy nincs meg, és hogy akkor se volt meg, és az is tény, hogy az apostolok az egész életüket erre az egyetlen egy igazságra, hogy Krisztus feltámadt, és ők találkoztak vele, tették oda. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő szeretné az embereket, szeretne rendezett kapcsolatban lenni Istennel, szeretne győztes életet élni, akkor olvassa Istennek a szerelmes levelét. Ismerje meg Istennek az üzenetét, és ez ahol kezdődik, ezek a történelmi üzenetek, amik itt vannak a Bibliában is leírva, de más történelmi forrásokban is tapasztalhatók, és ezt kell elolvasnod, ezt kell megértened. Ha ezt nem érted meg, akkor nem fogsz tudni hívő életet élni. A másik lehetőség, amiről szintén beszél János, az pedig a kereszt üzenetének a megértése. Amit megint csak úgy tudok mondani, hogy nyilván értjük a kereszt üzenetét. Tudjuk, hogy a beszédet, hogy ugye Jézus azért halt meg a kereszten, hogy a bűneinket fölvigye a keresztre és megszabaduljunk, de ha te ezt nem érted a szívedben, akkor ez neked csak egy információ. Ezt egy módon tudod megtenni, hogy Isten adott neked egy lelkiismeretet. Adott neked lehetőséget arra, hogy magadba nézzél, és kérlek, hogy nézd végig, nézd bele a lelkedbe, hogy mi van ott. Nézd bele a lelkedbe, hogy szükséged van-e arra, hogy a bűneidből szabaduljál. Vagy belenézel a lelkedbe, és azt látod csak, hogy rendben van minden. Ahogy múlt héten is mondtam, akkor nincs mit tenni. De ha belenézel a lelkedbe, és azt mondod, hogy igen, szeretnék megszabadulni ettől a nyomorúságtól is, ettől a bűnömtől is. Ez is nagyon bánt, és ezzel nem tudok már változtatni, és föl tudod sorolni ezeket a dolgokat, amik megkötöznek, megnyomorítanak téged, akkor olvasd el Isten üzenetét, hogy ő pont ezért küldte el Krisztus. Pont azért küldte el, hogy a te lelki nyomorúságaidból, amik megkötöznek téged, Krisztus szabadságot hozzon. Ez Istennek a szerelmes levele, és hogyha ezt megérted, És odamész, és azt mondod, hogy elfogadod a váltságot, akkor meg fogod érteni azt, hogy a lelked felszabadul. És akkor nem kell magyarázni azt, hogy mit jelent Istennek a szeretete. És az utolsó dolog, amit mi tehetünk, az pedig itt János levelében, itt csak ebben a rövid részben is, amiket mostanában tanulmányozunk, háromszor benne van, hogy aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Ez egy hitvallás. Egy hitvallás, amire juthatsz az alapján, hogy megvizsgáltad a történelmi tényeket, az alapján, hogy olvastad Krisztus üzenetét, és az alapján, hogy a lelkedbe tekintettél, hogy megismerted Krisztus üzenetét, és azt tudod mondani, hogy igen, ez a Jézus, aki akkor eljött és meghalt a kereszten és feltámadt, ez az Istennek a fia. Ez az Istennek a küldöttje. Hogyha ezt ki tudod mondani, nézzétek meg, azt mondja, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Vagy pedig a végén, ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. De másképp nem tudod hinni, csak ha olvasod Istennek az üzenetét, a szeretet üzenetét a számodra. Szeretném, hogyha egy picit most elcsöndesednénk, és magunkba tudnánk nézni. És hát három kérdést szeretnék föltenni, hogy egy kicsit gondolkozzunk. Az egyik, hogy mennyire szereted a te testvéredet. Most a hit testvéreidre gondolok, de nyilván benne lehet a te térszerinti testvéreid. Mennyire szereted te a testvéredet? Hogy neki maga érzi, hogy hogyan állunk ezzel a dologgal. A másik kérdés, hogy mennyire tudsz engedelmes életet élni Istennek? Mennyire tudsz engedelmes élni? Hogyan megy az engedelmesség az Istennek? És a harmadik kérdés pedig, hogy ítéled meg az életedet, hogy győztes életet élsz? Tehát ennek a világrendnek az anyagi, lelki, szellemi terheit tudod győztesen hordozni, vagy pedig inkább vereségeket élsz át. És nem azért kérdezem ezeket, hogy innentől elhatározzad, hogy innentől kezdve még jobban szeretem, még jobban engedelmeskedek, mert ez egy törvénykező, egy emberi hithez fog vezetni. Hanem pusztán azért, hogyha ezekre választ adsz magadnak a te lelkedben, akkor értsd meg, hogy ezért jött el Krisztus. Azért jött el Krisztus, hogy ezek menjenek neked. Azért jött el Krisztus, hogy kifejezze, hogy ő végtelenül szeret téged, és az életét áldozta neked azért, hogy boldog életet élhessél. És fogadd el Istennek a szeretetét. Fogadd el Krisztusnak az áldozatát. Mondd meg, hogy igen, szükségem van erre. Nyilván a legtöbben úgy vagyunk itt, hogy ezt már megtettük, de mégis időnként, ahogy olvassuk az igében, hogy meg tud-e a szeretet hidegülni. És a szeretet valahogy el tud sekélyesedni. És hogy nem ugyanaz a dolog van az életünkben, amikor megtértünk, és amikor rajongtunk Istenért, és a tudásunk jóval kevesebb volt, de nagyobb energiával evangélizáltunk, és nagyobb lelkesedéssel éltük az életünket, mert tapasztaltuk Isten szeretetét. És azt mondod, hogy igen, Uram, hát mennyire tudom szeretni testvéremet, mennyire vagyok győztes, azt mondom, hát Uram, te látod ezt, hogy szeretném ezt sokkal jobban. De én nem tudok ezért semmit tenni, szeretném a te szeretetedet újra átélni és befogadni. Szeretném, hogyha most egy dalt meghallgatnánk. Ja, Mili fog majd zenélni. És ez alatt az ének alatt szeretném egy picit, ha mindenki csöndben gondolkozna ezeken. Ez a három kérdésen. Tehát mennyire szereted testvéred, mennyire vagy engedelmes, mennyire győztes az életed. És hogyha szeretnéd kifejezni Istennek azt, hogy igen, szükségem van, Uram, a te szeretetedre. És szeretnéd kifejezni Istennek, hogy semmi másod nincs. Csak az, hogy ő az életét adta érted. Akkor majd kérlek, hogy álljunk föl itt a dal közben. És a végén szeretném azt, hogy együtt imádkozzunk, és kifejezzük Istenünknek azt, hogy szeretjük őt, kifejezzük Istenünknek azt, hogy szükségünk van rá, és hogy nincsen más, mint ahogy az énekben is szoktuk énekelni, nincs más nekünk, csak Krisztus. Jó, úgyhogy legyünk most egy picit csöndben, és akkor az ének alatt, aki ezt szeretné kifejezni, ott a helyén álljon föl, és majd a végén fogunk imádkozni. És ahogy ígértem, a mai napon is szeretnék, most ebben az évben egy utolsó lehetőség, de majd lesz máskor is, hogyha valaki úgy van benne, hogy ezt még soha nem tette meg, hogy befogadta Krisztust, akkor, akkor ide jöhet előre, én itt leszek, és együtt imádkozhatunk. Ezzel semmi más nem teszel, csak kifejezed mindenki előtt, hogy igen, az Úrhoz akarom kötni az életemet. És így szeretném most már megünnepelni az Úr Jézusnak a születésnapját, hogy kimondtam azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Jó, énekeljünk most egy éneket, egy picit legyünk csendben, és aztán pedig mindenki, amikor úgy érzi, azt tegye meg, hogy azon, hogy föláll, kifejezi, hogy igen, szükségem van Isten szeretetére.